Kína a témánk tehát, és amit utoljára mondtál azzal kapcsolatban, nagyon érdekes, az jutott eszembe, hogy oké, rendben van, tényleg voltak ilyen ügyek, nem csak nyilván a bankrendszerben, hanem nagy cégeknél könyvvizsgálói botrányok, olajipari cégek botrányai, és stb. Kérdés az, hogy ezt a 2021 utáni, vagy lehet mondjuk a COVID-válságot nevezni egy ilyen fordulópontnak, az ezutáni világrend, az új világrendben hogy tud Kína megmaradni, hiszen egyre több olyan protekcionista dolgot látunk az Európai Unió és az Egyesült Államok részéről, amik egy kicsit gátat akarnak szabni, nem is kicsit, ennek a nagyon nagy térnyerésnek. Itt a Huawei ügy például nagyon jó példa erre, de a legutóbbi, ami csak most kezd forni, ez a kínai akkumulátorgyártó, a globális, a legnagyobb, a CATL-nek az ügye, ami most már az amerikai kongresszusban is kiverte a biztosítékot.
Igen, hogyha lehet, erre is fogok mindjárt válaszolni, de lehet még egy picit az előbbi gondolatmenetet folytatva, ez az eltitkolás, nem eltitkolás, autoriter rezsim versus demokrációt, még szerettem volna annyit mondani, ugye ezekben az állításokban, amivel én most itt ebben az epizódban próbálok vitázni, vagy vitába szállni, ott ugye az is nagyon hangsúlyos elem, hogy az autoriter rezsimek nem tudnak hosszabb távon növekedni. Tehát, hogy demokrácia szükségeltetik ahhoz hosszabb távon, mert ugye a demokráciában ellenőrzés van, átláthatóság, és azt szükségeltetik ahhoz, hogy hosszabb távon felzárkózzon egy ország. Na most ezt egyébként én nagyon szeretném, ha így lenne, tehát, hogy tegyük hozzá, hogy tök jó lenne, ha egyébként be lehetne bizonyítani, hogy a demokrácia az jobb gazdasági növekedéshez vezet, mert például, nem tudom, a magyarországi vitákban is akkor ugye lehetne azzal érvelni, hogy milyen jó dolog a demokrácia, mert akkor jobb lesz a jólét. De az a baj, hogy ez sajnos nem igazolja vissza a gazdaságtörténet. Tehát ha megnézzük a második világháború utáni korszak nagy gazdasági kiugrásait, vagy akár a világgazdaság történetének a leggyorsabb növekedéseit, attól tartok, hogy ezeknek a túlnyomó többségét autoriter rezsimek produkálták. Én egyszer ezt megnéztem egyébként. Dél-Korea volt a leggyorsabb növekedés valaha a világgazdaság történetében. Dél-Koreában egy masszívan véres autoriter rendszer volt parktábornok alatt, és csak a 90-es években lettek demokrácia, tehát egy nagyon szegény országból nagyon gazdaggán, nagyon gyorsan autoriter rendszerben váltak. Másik példa Szingapúr, ami mind a mai napig egy autoriter rendszer, és azért alapvetően ugye a Kína kritikusok erről mindig elfeledkeznek, hogy ott van Szingapúr, ami mind a mai napig nem lett demokratikus, de brutális gyors fejlődés. Tehát tényleg egyik legszegényebb országa volt a világnak, amikor 60-as évek elején, 80-as évek elejére megelőzték az Egyesült Államokat, és mind a mai napig nem demokratizálódtak. Harmadik példa Tajvan, Chiang Kai-shek véres autoriter rendszere, nagyon gyors gazdasági növekedéssel. Egyébként csak hozzáteszem, hogy Japán sem volt full demokrácia, tehát ezt kevesen tudja, a második világháborútól 1982-ig ugyanaz az egy párt volt hatalmon Japánban, a liberális demokrata párt, ami neve ellenére nem liberális, hanem egy konzervatív párt, összefonódva masszívan a maffiával egyébként, a jakúzával, tehát minden olyan kulturalista tézis, hogy itt korrupciómentesség kell a növekedéshez, meg demokrácia kell a növekedéshez, ezek mind cáfolja igazából a világgazdaság története. Hangsúlyoznám, hogy én nagyon szeretem a demokráciát, hangsúlyoznám, hogy nagyon jó lenne, ha mindannyian demokráciában élnénk, ez egy önérték, de sajnos az nem kimutatható, hogy a demokrácia vezet gazdasági növekedéshez. Itt pont ez ellentéte történt az esetek többségében, hogy előbb volt egy gazdasági növekedés, amitől megerősödött egy középosztály, és aztán ez a középosztály kiharcolta a demokráciát. Ez a valódi története ennek a régiónak. Válaszolva a kérdésedre, igen, tehát hogy abban igazad van, hogy ma beszorult Kína mozgásteret. Az elmúlt évtizedekben sokkal könnyebb volt azt a modellt működtetni, hogy exportálunk, olcsón termelünk, exportálunk. Ez tulajdonképpen ugyanaz, amit Tajvan, vagy Japán, vagy Korea művelt az elején, ugyanaz a modell. De szerencsére Kínának, gyakorlatilag amikor az amerikaiak elkezdték ezeket a leválásnak nevezett folyamatot, kizárását Kínának sok szempontból, addigra már olyan szintre jutott a kínai középosztály, tehát ne felejtsük el, 800 millió kínait rángatta ki a szegénységből ez alatt az idő alatt, és itt megint lehet mondani, hogy kozmetikázzák az adatokat, de ez olyas valami, amit az ENSZ is, és a világ vezető akadémiai egyenlőtlenségi szakértői, Milanovic, Branko Milanovic, hogy egy példát mondjak, ez mindenki elismeri, itt tényleg 800 ezer embert kihúztak a szegénységből, és ma a pekingi vezetésnek van egy olyan politikája, úgy hívják, hogy kettős cirkuláció, hivatalos pekingi nyelvezetben, borzalmas a pekingi nyelvezet egyébként, tehát ilyen teljesen nyugati ember számára értelmezhetetlen bürokratikus nyelvezetben fogalmaznak, de ez a kettős cirkuláció az azt jelenti, hogy sokkal intenzívebben a belső keresletre kell innentől fogva a növekedést, a fejlődést építeni. És még egy dolog van, ha nincs a nyugat, akkor ott van a világ többi része. Tehát ma már Kína masszívan jelen van Közép-Ázsiában, még a távol-keleti térségben is, tehát Japánba is exportál, Vietnámba, az egész távol-keleti térségre, Afrikában masszívan jelen van, Latin-Amerikában masszívan jelen van, biztos a hallgatók láttak ilyen térképeket, hogy 30-40 évvel ezelőtt egy ki volt az első számú kereskedelmi partnere az világ országainak, világ térkép, kékkel van jelölve Amerika, pirossal van jelölve Kína. 30-40 évvel ezelőtt szinte mindenkinek az USA volt az első számú kereskedelmi partnere, ez a térkép szép fokozatosan átszíneződött, ma már az világ országainak a túlnyomó többségének Kína a kereskedelmi partnere, és ezek a feltörekvő harmadik világbeli országok még évtizedekig felszívják a kínai termékeket, főleg úgy, hogy egyébként a fejlett világ meg, most próbálok nem csúnyán fogalmazni, de hát tolja a fejükre, tehát nem Európa nem angozsálódik olyan mértékben Afrikába, vagy az Egyesült Államok nem fejleszt olyan mértékben Latin-Amerikába, a kínaiak meg nagyon tudatosan beléptek a nyugatiak helyére, és piacot teremtettek maguknak.
Hát igen, ez a gazdasági térhódítás, gazdasági birodalomépítés egyértelmű.
Ez semmiben nem más, mint amit a nyugat csinál, tehát hogy ez nem egy szép folyamat, ez nagyon sokszor kizsákmányolás formáját ölti, de amikor az afrikaiak azt a kérdést felteszik, hogy ki fog nekünk vasutat építeni, utoljára a brit korszakban építettek, fog nekünk az Európai Unió vasutat építeni? Nem fog. Hát akkor hogyan lesz Addis Abebából a tengerpartra vonat? Csak a kínaiak tudják építeni, és építik is.
Hát azt hiszem sikerült megcáfolni ennek a tézisnek minden egyes részét ezzel, hiszen ha mondjuk tényleg lennének olyan veszélyek is, amelyek azt mondják, hogy ez a buborék ez ki fog pukkadni, meg hogy ez egy buborék, akkor is ez ennek a kifutási ideje abból, amit elmondtál, ez egy ilyen 100 éves távlat, ami nem csoda, mert a kínaiak azt hallottam, és ezt mostanában többször emlegettem is, nagyon hosszú távban gondolkodnak, tehát mit nekik egy Evergrande ügy, ami lényegében most megtörténik, de 5000 évben gondolkodnak, tehát olyan távlatokban pedig valószínűleg ugyanúgy nem pukkadt ki, mint ahogy eddig sem a birodalom, úgyhogy nem hiszem, hogy a következő években ez alapján erre számítani kell.
Így van, tehát az Orlik féle tézis, amit említettem, ugye a buborék, ami sosem pukkadt ki, szerintem érdemes lesz a következő években tovább nézni, ez 20 éve folyik ez a folyamat, szerintem tök érdekes lesz látni, hogy van-e olyan, ami aztán mondjuk tényleg kipukkasztan egy ilyen lufbalont, vagy egyáltalán nem is lufbalonról van szó. Én a második mellett tenném le a voksomat, hogy vannak a kínai gazdaságban masszív buborékok, de ha az egészet nézzük, az egész az nem egy buborék, az egy valódi fejlődés.
Nagyon jó beszélgetés volt, köszönöm szépen, szerintem hiánypótló is. És akkor még egyszer elmondanám, hogy a Pogi blog oldalt kell keresni a Facebookon, illetve a Spotify-on, ott általában meg lehet hallgatni ezeket a beszélgetéseket később is visszahallgatni. Itt a Rádiókafén pedig a ma reggeli, illetve nem is mondom, hogy ma, mert valaki már délután hallgat minket, tehát a vasárnap reggel 7 órás időpont mellett minden csütörtökön délután 4-kor lehet hallani a sajátos pogácsát. Köszi szépen!
Köszi szépen, üdv a hallgatóknak!